Te is viselsz álarcokat? No és miért? Ki előtt és milyen helyzetben? Mi az, amit nem tudsz vállalni? Az emberek többsége álarcok mögé bújva éli le akár az egész életét. És még csak nem is a jó és rossz tengerről szól ez, hanem általában arról, hogy mit fogad el szerintük a környezetük, és ezáltal végső soron arról, hogy vajon mi az, ami biztonságos. Beszélgessünk erről fél órát, ha van időd és kedved, itt az Örömvilág Podcast csatorna 245. epizódjában.
Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. És ez esetben azt is mellé tenném, hogy valaki, aki az önismereti úton jár, ugyanúgy, ahogy valószínűleg te is. Számomra nagyon nehéz és igazán arcon csapó felismerés volt annak idején az, hogy mennyi állarc van rajtam, és hogy mennyire nem azt adom én kifelé, mint aki valójában vagyok. Félre ne érts, ez nem hazugság volt. Szerintem tudod, hogy miről beszélek. Hanem egyszerűen csak így alakult. Egyszerűen csak rájöttem gyerekként arra, hogy mi az, amit elvárnak tőlem, aztán rájöttem arra, hogy bizonyos státuszokhoz, bizonyos feladatkörökhöz hogy kell viselkedni. Aztán rájöttem, hogy egy bizonyos életkorban hogy kell viselkedni. Aztán rájöttem, hogy bizonyos kapcsolati rendszerben hogy kell viselkedni. És az egész valahol elment. Elment, és én már nem voltam önmagam. Ez nagyon sok belső feszültséghez vezetett, bár a felszínen ezt nagyon jól tudtam csinálni. Ha ismerősek ezek az érzések, vagy esetleg valaki a környezetedben úgy látott, hogy ugyanebben a cipőben jár, akkor úgy érzem, hasznos lesz neked ez a mai félórás beszélgetésünk. Kérlek, hogy először is kérdéseken keresztül egy kicsit hangolódjunk rá a témakörre, aztán pedig mélyedjünk bele együtt egy kicsit jobban. Hozok néhány kérdést. Amennyiben lehetséges, akkor kérlek ezekre a kérdésekre magadnak, magadban úgy válaszolj, hogy közben nem csinálsz semmi mást, és lehunyod a szemeidet. Hogyha ez nem teszi lehetővé a jelenlegi helyzeted, az sem probléma, akkor csak annyi figyelmet adj a kérdéseknek, amennyit csak tudsz, és annyira tudatosítsd a válaszaidat, amennyire ez még biztonságos az aktuális tevékenységed mellett. Emlékeztetlek arra, hogy ezeket a kérdéseket bármikor visszahallgathatod, és újra felteheted magadnak, és újra megfigyelheted a válaszaidat. Ha készen állsz, akkor már is itt az első kérdés. Milyen állarcokat viselsz a mindennapjaidban, és miért? Tudom, hogy erre egész hosszan lehetne válaszolni, de most direkt csak ennyi időt adok rá. Ha szeretnéd, akkor mélyedj bele később ebbe a kérdésbe, viszont most az első impulzusnak óriási jelentősége van, és ezt jegyezd meg. A következő kérdésem pedig így szól hozzád. Mikor érzed azt, hogy teljesen önmagad vagy? Melyek azok a helyzetek, amelyekben kifejezetten félsz megmutatni a valódi érzéseidet? Gyerekkorodban mit tanultál arról, hogy mikor vagy elfogadható, mikor vagy szerethető? Szerinted mi történne, hogyha teljes mértékben önmagadat adnád? Mitől félsz, hogy megtörténik, ha önmagad adod? Milyen belső idézőjelben hangokat hallasz, impulzusokat érzékelsz önmagadban akkor, amikor önazonos szeretnél lenni? Ezek a hangok, ezek a belső impulzusok inkább bátorítanak, vagy inkább visszatartanak téged? Na és mi történik akkor, amikor valaki máshol látod azt, hogy ő éppen nem önazonos, és próbálna az lenni, akkor te bátorítod, vagy inkább óvatosságra inted? Melyek azok a kapcsolódásaid, amelyekben igazán szabadnak érzed magad, és melyek azok, ahol inkább korlátozottnak? Akár az életed különböző színtereit is figyelheted ez esetben. Hogyan kapcsolódik az én képed ahhoz, amit mások gondolnak rólad? Mit adott az életedhez, pozitívan vagy negatívan, az, amikor igazán önmagadat adtad?
Örömvilág podcast, szerinted?
Köszönöm szépen a válaszaidat. Jó sok kérdést tettem fel, és ezek talán most mélyebbre vívő kérdések voltak, és ezek mindegyike akár egy-egy külön beszélgetés témája is lehet. Én azért arra bíztatnálak, hogy ezeket esetleg később tényleg vedd elő és gondold át, és ne csak gondold át, hanem érezd is bele, mert az is fontos, hogy ne csak az agyad kattogjon rajta. És akkor nézzünk bele egy kicsit mélyebben ebbe a kérdéskörbe. Először nézzük meg pszichológiai szempontból. Ugye a társadalmi maszkokkal kapcsolatban a pszichológia azért elég nagy tudástárral rendelkezik, és elég komolyan foglalkozik ezzel ez a tudományág, és azt mondja, hogy gyerekkorunkban tanuljuk meg azt, hogy bizonyos viselkedéseket a környezetünk megjutalmaz, másokat pedig elutasít, tehát ami tetszik az anyukámnak, azt megerősíti bennem, ami tetszik a tanítónéninek, azt megerősíti bennem, ami tetszik a nagymamámnak, ha ő vigyáz rám, azt megerősíti bennem, ami pedig nem tetszik, nem kívánatos, vagy éppen zavaró az adott helyzetben, tehát túl sokat kérdezek, nagyon cserfes vagyok, ugrabugrálok, túl aktív vagyok, beszélek az órán, állandóan el akarom mondani a jó választ, stb., akkor azokat pedig elutasítják, tehát valamiféle büntetés jár érte, de minimum az elutasítás, és ezáltal megtanulom azt, hogy mi a jó, mi a nem jó. És itt már simán el tudja valaki veszíteni az önazonosságát, mert gondold el azt, hogy mennyire sokféle kisgyerek van. Te is voltál gyermek, lehet, hogy neked is vannak gyermekeid, de minimum láttál gyerekeket felnőni különböző életkorokban, és tudhatod azt, hogy az emberek nagyon különbözőek, és ez már gyerekkorban kiütközik. Vannak csendesebb, visszafogottabb, inkább magukba zárkozó kisgyerekek, akik kevésbé kommunikálnak, halkabbak, és vannak olyanok, akiknek lételeme az ugrabugrálás, az aktivitás, a kommunikáció, a kapcsolódás, és hogyha egy ilyen kisgyerek az óvoda után például 7 évesen bekerül az általános iskolába, akkor megtanulhatja azt, ha esetleg már otthon erről nem kezdték el leszoktatni, hogy egyáltalán nem kívánatos ez a fajta impulzivitás és aktivitás, mert egy helybe kell ülni a kis popsiján, 7 éves korától sokszor 45 percet egy nap, ami abszolút irreális, hogyha belegondolunk, és megtanulja azt, hogy amilyen ő az valójában nem elfogadott. És hogy nemhogy nem elfogadott, hanem azért büntetés jár. Fekete pont, meg nem tudom milyen olyan nyomda, amiből majd össze lehet gyűjteni a fekete pontot, meg valamiből kimarad, vagy őt nem fogják megjutalmazni, mert ő nem volt csendben. És akkor, ha tovább megyünk, akkor például egy ADHD-s kisgyereknek, ez egy elképesztő nagy meghasonlás már ott a kezdetek kezdetén önmagával. De mondom, általában el sem kell jutni az iskola kezdetéig, mert már otthon megkezdik tanítani neki a szülők azt, hogy be kell fogni a szádat, csendben kell lenni, le kell ülni, ne kérdezz állandóan, ez zavaró, ez nem jó. Pedig lehet, hogy egyszerűen a gyereknek csak van egy önmagából fakadó őszinte érdeklődése a világ iránt, egy nyitottsága a világra, és egy felfedező alkata van valami, amiben ő akár az innovációba be tudja pörgetni később ezt az energiát, de gyerekkorban szépen lenyesegetik a szárnyait, és megtanítják arra, hogy ne csináld másként, ne légy innovatív, ne akarjál újítani, az van, amit én mondok, úgy van, ahogy én mondom, és lehetőség szerint mindez csendben, nyugodtan ülve tűrd el. Tehát kialakulnak az állarcok a szeretet és az elfogadás jegyében. Nagyon durva szavak ezek, vagy egy nagyon durva gondolat, ha beleéreztek a szeretet és az elfogadás érdekében. Ezért hordanak nagyon sokan állarcot. És aztán létrejön egy feszültség az autentikus én és a felvett szerepek között. És hát ennek nagyon-nagyon erőteljesen negatív hatása tud lenni. Ez a feszültség, ez gyakorlatilag folyamatosan egy olyan belső érzést táplál az emberekben, hogy nem vagyok jó úgy, ahogy vagyok. Másnak kell lennem, mássá kell válnom. Na de ha én más vagyok, akkor az nekem nem esik jól. Most gondolj el egy ilyen nagyon egyszerű példát, hogy neked van két lábad és két kezed, és a lábaidon jársz, a kezeidet pedig ugye alapvetően másra használod. És azt mondanák neked a macskák birodalmában, hogy már pedig neked négy lábon kell járni, mert van hozzá mindened, hogy négy lábon járj. De tudod, hogy neked a két lábon járás és a kezeid másfajta használata a komfortos, mégiscsak elkezdesz négy lábon járni, mert azt mondják, hogy így vagy közénk való, így vagy elfogadott, különben mi macskák meg fogunk büntetni téged, mert a mi világunkban mindenki négy lábon jár. Na ilyen ez, amikor elkezdik a szülők, a család, és aztán végső soron a szűkebb környezet után a tágabb környezet és a társadalom az emberekre rátolni ezeket az elvárásokat. És amikor az autentikus én és a szerepek között a feszültség már túl nagy lesz, akkor jön egy olyan pont nagyon sokak életében, amit talán nem is azonosítanak, amit szorongásnak is lehet hívni. A szorongás nem csak ebből fakad, de ez egy olyan helyzet, ami nagyon-nagyon-nagyon gyakran okoz szorongást. A szorongás és az állarcok között nagyon sokszor lehet egyenes vonalat húzni, mert minél inkább eltávolodunk a valódi énünktől, annál nagyobb lesz a belső szorongás, és annál inkább nagyobb lesz az önbizalom hiány.
Örömvilág podcast. Neked érted.
Ahhoz, hogy te is megláthassd, hogy mikor és miért kezdtél el ilyen szerepeket felvenni, miért kezdtél el magadra állarcokat aggatni, mindenképp a gyerekkorhoz kell visszamenni, nagyjából a 7 éves kor előtt fogod ezt megtalálni, és ennek egy nagyon egyszerű módja van, ha lehunyod a szemed, és beleérzel abba, hogy mikor féltél első ízben attól, hogyha megmutatod magad, akkor már nem vagy szerethető, akkor már nem vagy elfogadott. Hogyha egy relaxált állapotban, sőt azt mondom, egy ilyen meditatív állapotban, ami már a tétahullámok állapota, teszed mindezt, akkor nagyon könnyen be fog ugrani ez az esemény, annak ellenére, hogy lehet, hogy erre soha nem emlékeztél a tudatosságoddal. És lehet, hogy beugrik egy gyerekkori eset, ami első ránézésre akár teljesen bagatell és jelentéktelen is lehet, de hogyha egyszer nagyon mélyen beért a teredbe az, hogy azt mondták a szüleid, például anyukád, apukád, vagy egy számodra másik fontos személy, valamely nagyszülő, vagy esetleg testvér, vagy egy rokon, hogyha ezt vagy azt nem így vagy úgy csinálod, akkor nem foglak szeretni. Akkor ez a gyerek világában, főleg ha még 7 éves kor alatt van, és főként téta agyhullámai vannak, szóval a gyerek valóságában ez tényleg a valóság. És akkor tényleg elhiszi, hogy nem fognak szeretni, és a gyereknek az a legrosszabb, hogyha nem szeretik, mert akkor ő azzal teljesen elveszíti a biztonságérzetét. Amikor elveszítjük az önazonosságunkat, akkor az nem csak egy ilyen gyerekkor jelenéletbeli esemény folyománya lehet, hanem lehet, hogy az már be van írva a genetikai örökségünkbe. Vannak olyan bizonyos családi traumák, családi minták, amelyek hatására az őseink védekező mechanizmusokat fejlesztettek ki, amelyek már a DNS örökségünkben azt tették be, és ezáltal nekünk azt a szabályt írták elő megszületésünktől fogva, avagy akár fogantatásunktól fogva, hogy igenis meg kell akadályozni az önazonosságunk felvállalását, mert baj lesz belőle. Ha nézzünk rá néhány történelmi példát, a nem túl távoli történelemből, és tudom, hogy lerágott csont lehet, de nem az, hidd el, akkor rögtön ott vagyunk a világháborúban, rögtön ott vagyunk 56-ban, rögtön ott vagyunk az első világháborúban, és először a másodikra gondoltam, rögtön ott lehetünk azoknak az ősöknek a félelmeiben és védekező mechanizmusaiban, akik azt látták, hogy valakiket csak azért, mert valamilyenek voltak, elhurcoltak és megöltek. Rögtön azt láthatják, hogy valakiket azért, mert valamilyenek voltak, például őszinték és felvállalták, hogy nekem nem tetszik az, ami most van, egy lefüggönyözött autóval elvittek, és soha többet nem hoztak vissza. Vagy visszahoztak, de mondjuk nem volt köröm az ujjaik végén. Ezek nem elszigetelt esetek. Túl sok volt ahhoz ebből, hogy ne íródjon bele vastagon a genetikai emlékezetbe, hogy ne vállald magad, ne vállald azt, hogy milyen vagy, ne vállald azt, hogy mit gondolsz, és hogy jobb, ha meghúzod magad csendben, és úgy csinálsz, minthogyha téged nem zavarna az, ami van, úgy csinálsz, minthogyha neked erről nem is lenne más véleményed, mint az, ami a miénk, vagy amit a felszínen elvárunk tőled. Nem áthallás az, amit hallasz, én konkrétan azt szerettem volna mondani, amit ezzel mondtam. Szerintem egy nagyon-nagyon nehéz társadalmi időszakban vagyunk, amikor vagy tömegesen fel fognak ébredni az emberek, Magyarországról beszélek, még mindig, csak hogy egészen konkrét legyek, és biztos, hogy ne érts félre azt, amit mondok, és azt is halt ki belőle, amit mondok. Tehát vagy fel fognak ébredni az emberek, és merik vállalni a véleményüket, a gondolataikat, és nem csak otthonról drukkolnak néhány bátornak, hanem ők maguk is kimernek állni, mint ahogy most én teszem ebben a helyzetben, vagy elvesztünk mindannyian, mert egyszerűen tovább fog folytatódni a diktatúra, a megfélemlítés, és az a tendencia, hogy neked nem lehet véleményed, fogd be a pofád, az lesz, amit mi mondunk, és igazából nem érdekel, hogy ez neked jó-e vagy rossz, az a lényeg, hogy nekünk jó legyen, és megőrizzük a hatalmunkat. Nem elszigetelt eset ez egyébként, ez mindig a történelem során újra meg újra előjön. Hát most egy ilyen időszak van, amikor előjött, és akkor kérdés az, hogy mennyi bátorságunk van, vagy mennyi kurázsi van bennünk ahhoz, hogy a saját felvállalásainkat megtegyük. És ehhez hadd adjak egy spirituális nézőpontot. A Theta Healing technika alapítója, Vajana Stájből a tanárom, azt szokta mondani, hogy amikor a lelkünk ideérkezik a fizikai síkba, akkor az égi családunktól, tehát a lélekcsaládra gondol, akkor a lélekcsaládunktól kapunk nagyon fontos útravalót, és olyan, mint egy útibattyú, és ebben az útibattyúban kettő fontos dolog is benne van. Az egyik a kurázsi erénye. A kurázsi, ami azt jelenti, hogy vannak bennem félelmek, de azért csinálom, mert tudom, hogy fontos csinálni. És a kurázsi erénye az, remélem, hogy most nagyon sokakban fel fog fokozódni, és jobban teret mernek az emberek ennek adni, és vállalni fogják a saját véleményüket, és kiállnak számukra fontos értékek és minőségek mellett, és hangsúlyozom, valami mellett, és nem valami ellen. A másik pedig, amit kapunk ebben a bizonyos útibattyúban, Vajana Stájból szerint, az annak a lehetősége, hogy kapcsolódjunk mindig ezzel a lélekcsalád energiával, tehát a pszichikai képességeinket, az intuíciónkat, és annak a lehetőségét, hogy magával a forrással, a teremtő energiával kapcsolatba lépjünk. Ezt mindenki úgy értelmezi a saját valóságában, ahogy szeretni, akár vallásos, akár spirituális megközelítésből, vagy akár a kvantumfizika oldaláról. De gyakorlatilag itt a védekező mechanizmusokon van a hangsúly, de visszatérve az eredeti gondolatmenetre, csak hogy visszacsatoljak, és fel tud venni a fonalat teljesen, és ne aktuál politika legyen belőle, hanem önismeret. Szóval a trauma és az önazonosság elvesztése közötti egyenes vonal az úgy oldható fel, hogyha tudatos önismereti munkát végzünk, hogyha terápiás tevékenységekbe vonódunk be, hogyha mindfulness gyakorlunk, és megfigyeljük a saját érzéseinket, és tudatosan elkezdünk ezen dolgozni. Ha egy picit a pszichológiától elszakadunk, illetve azt mondom, hogy kiegészítjük a pszichológiai nézőpontot spirituális megközelítéssel, akkor felhozhatjuk az autentikus én kérdését a lélek szemszögéből is, mert az igaz énünk egy sokkal mélyebb tudatosságból fakad, és amikor ezt felismerjük, akkor elkezdünk egyre inkább összhangba kerülni saját magunkkal. Ez nagyon-nagyon fontos. A lélek mindig üzen arról, hogy mi az én valóságom, mi az én magasabb igazságom, mi az, amivel az én lényem jobban van. És lehet, hogy mondjuk a parlamentben valaki olyat csinál, amiért több millió forintos büntetést fog kapni, de azt is vállalja, inkább meg vállalja azt, hogy több havi fizetést mondjuk megvonnak tőle, annak érdekében, hogy az önazonos nézőpontját ki tudja fejteni, és ha máshogy nem, akkor az aktuális szabályok ellen vétve, de megmutatja azt, hogy van itt még más vélemény is, és annak is teret kellene adni.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Én nem vagyok a híve a valami ellen való harcolásnak. Egyáltalán nem tartom, hogy mondjam, üdvösnek, előrevívőnek, és jó energiának sem azt, amikor valami ellen megyünk. Mindig fontos az, hogy tudjuk, hogy mi az, amit képviselünk, és az önazonosságunk szempontjából sem a mire akarok én most nemet mondani kérdésnek kellene nézőpontom szerint a fókuszban lennie, hanem annak, hogy mire szeretnék igent mondani, hogy mi az én célom. És tudom, hogy amikor társadalmi szinten van ennek tétje, akkor a hívószavak, akkor a társadalom szintjén megjelenő energia, az mégiscsak az ellenállás irányába megy, mert valami van, ami már nem hagy érvényesülni, és akkor arra nagyon sokan nemet mondanak, és ez fel tudja ébreszteni a bátorságot, de én nagyon bízom abban, hogy mégiscsak az emberek afelé mennek, ami az önismereti útnak is egyébként a leghatékonyabb verziója, hogy hogyan mondok önmagamra igent, hogyan mondok a valódi lényemre, a valódi vágyaimra, a valódi nézőpontjaimra igent, és ezeket hogyan vállalom fel. És spirituális szempontból még muszáj idehoznom azt is, hogy az ego és a valódi én közötti különbség. Itt most az ego kapcsán azt a fajta álarcot szeretném érteni, amit a világ felé mutatunk, de ami nem azonos a belső lényegünkkel. Van, amikor az ego egy fontos érték, és a Theta Healing nézőpontjából, amelyel én ugye foglalkozom behatóban, és amit tanítok is most már elég régóta. Szóval a Theta Healing azt mondja, az ego az egyfajta minőség, amit kifelé értékként tekintünk, és ez teljesen oké. Én most az egónak arról a fogalmáról beszélek ez esetben, ami viszont nem egy érték, hanem egy olyan minőség, amivel elfedem a valódi értékemet. Tehát most arról a spirituális nézőpontú ego kifejezésről, vagy ego fogalomról beszélek, és ez óriási feszültséget okozhat megint, mert olyan, minthogyha egy ilyen kettős életet élnék, és az előbb-utóbb megint csak feszültséghez fog vezetni. Egyébként nagyon sokszor az álarcok viselése karmikus mintából is fakad, akár a családi karmából is, tehát már hetedíziglentől visszamenve nagyon-nagyon sok generációból, tehát nem biztos, hogy közelmúltbeli események azok, amelyek erre hatással vannak, bár én azt gondolom, hogy amikre utaltam jó néhány perccel korábban a magyar történelemből, azért azok nagyon erősen a magyaroknak a DNS-ébe beíródtak, és ezzel hát nagyon csúnyán vissza is lehet egyébként élni, ezzel a megfélemlítős stratégiával, és hát ha most jól látom, legalábbis az én nézőpontomból úgy látom, ezzel erősen visszaél a jelenlegi hatalom, de még akár távolabbról is beszélhetünk, és akár más inkarnációk emlékei is bejöhetnek arról, hogy érdemes vagy nem érdemes vállalni valakinek önmagát. És itt nagyon sokszor a spirituális tudatosság terébe bekúsznak olyan más inkarnációból hozott minták, amelyek akár a gyógyítói minőség, spirituális minőség felvállalásával kapcsolatos büntetős tapasztalatokra vezethetők vissza a lélekben, és hát ezek nagyon-nagyon félelmetesek lehetnek, mert lehet, hogy valaki még odáig simán eljut, hogy oké, én egy kamikáze alkat vagyok, megyek, és akkor csinálom. Na de mi lesz a szeretteimmel? És a történelem során, hogyha megfigyeled, ezzel nagyon sokszor operált az aktuális hatalom, legyen ez akár egyházi vagy világi hatalom, hogy nem azt büntették csak meg, és ma is van ilyen, tehát menjünk el egy kicsit Ázsiába, és nézzük meg azt a bizonyos egyik korát, ahol ez simán működik. Ha valaki valamit elkövet, akkor munkatáborokba viszik börtönökbe, meg kényszermunkára, meg kínzásoknak vetik alá a családtagokat. És hát az ember azt mondaná, hogy oké, hát én vagyok annyira, visszatérek az előző gondolatmenetemhez, kamikáze, hogy én megyek és csinálom, és senkem nem érdekel, mert bennem akkora hivatástudat, akkora az elszántság, akkora hit ebben a valamiben, hogy én akár fel is áldozom magam, és leszek én ennek az ügynek a zsándárkja. Na de mi lesz az unokahúgommal? Mi lesz az anyukámmal? Mi lesz az öcsémmel? Mi lesz az idős apámmal? Mi lesz a gyerekeimmel? Mert akkor ennek ők isszák meg a levét. És gyakorlatilag a kollektív büntetéstől való félelem az nagyon-nagyon ott ül az embereken. És a most elfogadott törvény az pont erről szól, hogyha kiállsz te valami mellett és valaki mellett, és azt mondod, hogy ne bélyegezzenek már meg valakit azért, mert más, mint amilyet gondol valaki, aki most pozícióban van, akkor téged is megbüntethetnek, pénzbüntetésre első körben most, aztán ki tudja, mi a következő ötletük ezzel kapcsolatban. Nem, mondom, nem riogatni szeretnék, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy ebben a világban élünk, és bár én folyamatosan azt a saját valóságot teremtem, amiben úgymond nem vagyok sem megfélemlíthető, és nem vagyok visszahúzható a saját verzióim és vágyaim megvalósításában, de mégiscsak egy olyan országban élek, jelenleg Európa szívében, ahol ilyen dolgok történnek, és én a magam részéről nem ezt, hanem egy másik verziót támogatok. És ennek a másik verziónak, annak a verziónak, ahol önazonos, önmagukat vállaló, a véleményüket vállalni tudó és akaró emberek vannak, és van egy olyan vízióm, amelyben ez a vélemény, ez akár szabadon elmondható, és ezért nemhogy bántódás nem ér, hanem ez teljesen természetes. A Theta Healingnek van egy izgalmas nézőpontja, amibe, ha még eddig nem avatottál volna be, akkor engedd meg, hogy beavassalak. Ez pedig az a nézőpont, hogy amikor Theta Healinggel valamint dolgozunk, tehát ez egy módszer, ez egy energetikai módszer, nem a klasszikus értelemben véve, tehát itt nem energiaátadás történik, mint például a Reiki-ben vagy a pránikus gyógyításban, hanem az információval dolgozunk, ez egy kvantum szemléletű technika sokkal inkább, akkor akár a gyógyításoknak a tanúsításánál, tehát annak a vizualizációja, hogy valaki egy beteg állapotból egy egészséges állapotba jut, annak vizualizációja, hogy valamit szeretnék megteremteni az életemben, az nem úgy történik, hogy azt nézzük, hogy megváltozik, hanem az van, hogy egy teljesen újrateremtése zajlik ennek az egész minőségnek, vagy ennek az egész helyzetnek. Tehát ilyenkor a vizualizáció az arról szól, hogy van egy olyan párhuzamos valóság, amelybe én most fogom magam és egy gondolattal átcsekkolok, vagy a szándékommal átcsekkolok, és ennek a múltjában, a jelenében és a jövőjében is ez az új verzió működik. Tehát a betegség például a Theta Healing nézőpontja szerint nem most változik meg, hanem egy párhuzamos valóságba kerülve soha nem is volt, hanem tökéletes egészség van. És ugyanígy a jövő, egy olyan jövő megteremtése az én víziómban és az én valóságomban és abban a világban, amelyben én a saját működésemet nem csak elképzelem, hanem tudatosítom is, az az, hogy megengedésben van a társadalom arra, hogy legyünk sokfélék, megengedésben van a társadalom arra, hogy másként gondolkodók legyenek benne, a másként gondolkodást azt tudja érdekességképpen és egy színfoltképpen tekinteni, és teljesen rendben van azzal, hogy az én életem ilyen, másé meg olyan. És ha megfigyelted, akkor direkt nem használtam olyan kifejezéseket, hogy ahhoz képest hogy. Mert hogyha az ember a tudatosságával ezt a verziót teremti, akkor gyakorlatilag mindent, ami ellenállás, elkezd kihúzni ebből a térből. Nagyon örülnék neki, ha egyre többen tudnák és ismernék ezt a nézőpontot, mert én azt tapasztalom most már elég régóta, hogy ezen keresztül nagyon jól teremthető a saját valóságunk, ezen keresztül nagyon jól bevonzható mindaz, amit szeretnénk elérni az életünkben. Ugyanakkor azt is elismerem, hogy nagyon sokak valóságában jelenleg nincs más megoldás, mint az ellenszegülés vagy az ellenemenés. Rendben vagyok ezzel is, hogy valaki most így gondolja. Tudom, hogy van, aki másként nem is tudja elképzelni, azt is értem, amikor valaki azt mondja, hogy túl veszélyes nekem ellenszegülni, mert gyerekkorban már megtanulta a türannisztikus szülői rendszerben, a büntető rendszerben, a szigorú iskola rendszerben, vagy a munkahelyi rendszerében azt folyamatosan tovább is vitte, hogy büntetés jár azért, hogyha én másként akarom, vagy hogyha kiállok a saját nézőpontomért, de azért én hiszem, hogy egyre többen tudnak erről úgy gondolkodni, és tudnak ezzel kapcsolatban úgy érezni, hogy én teremtem a saját valóságomat, és ez a világ, az én világom, és nem csak a szűk környezetem, nem csak a szobám, ahol most ülök és felveszem az epizódot, nem csak a házunk, ahol élünk a családommal, és nem csak a szűk családi környezetem, hanem az egész tágas környezetem is ezt tudja képviselni, és ha sok ilyen buborék jön létre, akkor abból már valami más, valami emberibb, valami elfogadóbb tud fakadni. Azt el tudom fogadni, amikor valaki másképp látja a dolgokat, viszont emberi mi voltomban nem támogatom sem a kirekesztést, sem a megfélemlítést, sem pedig azt, hogy fogd be a szád, és ülj le csendben, és majd akkor nem ér bántódás, és legyél az, akinek én akarlak látni, akárki is vagy valójában. Az én munkám és az én utam az arról szól, hogy mindenki önmaga lehessen, hogy mindenki megtalálja az önazonos működésének a legtisztább, a legvegytisztább és a legőszintébb verzióját. Erről szól maga az önismeret. Receptre írnám fel az önismeretet annak, aki most tömegeket fenyeget, és aki úgy érzi, hogy mindent megtehet, még azt is, hogy megmondja másoknak, mit gondoljon. Köszönöm szépen, hogy megoszthattam veled a véleményem. Azt hiszem, hogy önazonos csak így tudott lenni, hogy erről a témáról beszéljek. Az sem baj, hogyha te nem értesz ezzel egyet, és az sem baj, hogyha úgy érzed, hogy számodra ez nem elfogadható. Az a lényeg, hogy te is vagy, és te így vagy önazonos. Meg én is vagyok, és én így vagyok önazonos. És legyünk minél többen azok. Szeretettel ölellek, remélem jövő héten is találkozunk egymással.
Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilag.hu.